Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
Az Európa Rádió hallgatók. Ezen a héten a világzene, a jazz és a népzene határán mozgó Mukta formáció Haveli című lemezét hallgathatták meg. A lemeznek emeltek 12 felvétele helyel közel bele is fért a műsorodőnkbe. Ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsuffa Péter megköszönni az Európa Rádió hallgatók figyelmét. Bízom benne, hogy mindenki nagyon jó szórakozott. Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra, sziasztok!
Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották. Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A Nemzeti Adó és Vámhivatal csaknem 80 ezer vállalkozástól várja a hétfői határidőre az élelmiszerlánc felügyeleti díj bevallását. Az érintettek figyelmét erre a héten fel is hívta az adóhivatal. Az élelmiszerlánc felügyelet alá tartozó tevékenységet végző adózóknak 2012 óta élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell fizetniük. Az érintetteknek, akiknek van érvényes felér száma, idén június 1-jéig kell benyújtani az ámdíj bevallást, erősítette meg a közlemény. A Nemzeti Adó és Vámhivatal nem csak figyelemfelhívó levéllel segít az érintetteknek, hanem azzal is, hogy a lehető legegyszerűbb bevallás készítési módot biztosítja. Az MDI bevallást ugyanis elektronikusan, az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban lehet megtenni. Akinek mégis segítségre van szüksége, annak érdemes felkeresnie a NAV honlapját, ahol elérhető a bevallás benyújtását támogató technikai segédlet, valamint a gyakran ismételt kérdések. A hivatal szakemberei telefonon a NAV infóvonalán, illetve személyesen az ügyfélszolgálatokon is segítenek. Június 1-jéig nem csak az élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell bevallani, hanem a társasági adót és a kisvállalati adót is. Érdemes határidőben teljesíteni a bevallási kötelezettséget, mert akár 1 millió forintos mulasztási bírsággal is számolhat az a cég, amelyik késve nyújtja be a bevallást, figyelmeztet az adóhivatal. Egy biztosítás közvetítő társaság felmérése szerint idén a nyaralni indulók 67%-a külföldi utat is tervez. Az utazni vágyók fejenként átlagosan napi 850 forintos utasbiztosítási díjjal számolhatnak. Az MTI-nek küldött közlemény szerint a 850 forintos napi átlagdíj mintegy 13%-kal haladja meg a tavalyi 750 forintos szintet. Ennek a növekménynek egy része annak következménye, hogy az utazásra készülő ügyfelek idén nagyobb arányban választják az összetettebb, nagyobb biztosítási fedezeteket nyújtó utasbiztosításokat. A felmérésből az derül ki, hogy az ügyfelek 89%-a tervez hosszabb, rövidebb nyaralást a következő hónapokban, közülük csak belföldre 33, míg csak külföldre 24%-nyian utaznának el ezen a nyáron, miközben 43% nyilatkozott úgy, hogy belföldi és külföldi nyaralást is tervez. A felmérés válaszadóinak kétharmada minden külföldi utazásra köt biztosítást. A leggyakoribb félelem az utazásokkal kapcsolatban a hirtelen baleset vagy betegség. A jármű útközben történő lerobbanását 42% említette, de komoly kockázatnak tartják az iratok vagy a bankkártya elvesztését, az út kényszerű lemondását is. Újabb jelentős nemzetközi turisztikai elismerés érkezett Észak-Kelet-Magyarország számára. A brit Wanderlust magazin 2026-os Travel Green lista válogatásába Miskolc és Tokaj hegyalja is bekerült. A világ egyik legismertebb utazási magazinja minden évben azokat az úti célokat emeli ki, amelyek fenntartható, helyi közösségekre épülő és hiteles turisztikai kezdeményezéseikkel mutatnak példát nemzetközi szinten. Miskolc az ehető erdő és és erdei Gastro Express program révén szerepel a listán. A Bükk Erdeire és a helyi gasztronómiára épülő kezdeményezés az elmúlt hónapokban több jelentős nemzetközi elismerést is kapott. A projekt idén elnyerte a világ legjobb fenntartható turisztikai kezdeményezése díjat a Green Destinations Top 100 globális versenyének virágzó közösségek kategóriájában az ITB Berlin szakkiállításon, emellett bekerült az Európai Unió kiemelt turisztikai jó gyakorlatai közé is. A Green List másik magyar szereplője Tokaj hegyalja lett, ahol a Bodrog keresztúri Fülöp a Gólya gólyavédelmi projekt nyerte el a szakmai grémium elismerését. A kezdeményezés a természetvédelem, a helyi közösségi összefogás és a fenntartható turizmus összekapcsolásával vált, nemzetközileg is figyelemre méltóvá. A Nemzeti Összetartozás napján június 4-én budapesti idő szerint 20 óra 26 perckor ismét ezernyi helyszínen lobban fel az összetartozás tüze a világ minden táján, közölte a Magyar Cserkész Szövetség. Azt írták, 6. éve hívja közös lánggyújtásra a világ magyarságát az összetartozásunk tüze elnevezésű kezdeményezés. Hozzátették, az elmúlt évek során hagyománnyá vált, hogy a Nemzeti Összetartozás napján egyszerre lobbannak fel a lángok a világ számos pontján, és a tüzek ma már nem csak az összetartozás szimbólumai, hanem az immár 5. éve tartó ukrajnai háború mielőbbi lezárásába vetett remény és a béke lángjai is. Emlékeztettek, a kezdeményezés ötletgazdája a Kárpátaljai Magyar Cserkész Szövetség, szervezője pedig a Magyar Cserkész Szövetségek Fóruma és tagszervezetei, vagyis a világ különböző országaiban működő magyar cserkész szövetségek. A kezdeményezés történelmi gyökerei az 1933-as gödöllői cserkész világtalálkozóig nyúlnak vissza, amikor magyar cserkészek egy időben gyújtottak tüzet Magyarországon és az elcsatolt területeken.
Az időjárásról.
Csütörtökön derült napos idő várható, legfeljebb kevés gomoly felhővel, csapadékra nem kell számítani. A szél néhol élénk lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között várható.
Az Európa Rádió híreit hallották. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. 13 éves a Pulzus Rádió.
2012. december 24-én esti órákban volt, körülbelül azon a napon, körülbelül 210-20 valamennyi kérdést bírált el a médiahatóság Ukránul Nacionálna Rádó Ukrajiné Kijevben. Személyesen sikerült akkor ott részt vennem. Óriási érzés fogott akkor el, nem beszélve az, hogy néhány kérdés válasz után kimondottan a médiahatóság, hát kik, hanem ők, és végül is sikerült még néhány szót, úgymond magyarul is elmondanom, miután megállítottak, és azt mondták, hogy na, megértik, hogy én nagyon örülök, de most térjünk át inkább az állami nyelvre. Úgyhogy 2012. december 24-én történt meg, ami megtörtént velünk, és örülök annak, hogy most már, hát, hogy hónap már 14. éve csináljuk, amit csinálunk.
H2Ő, az életvize. Evangelizációs program.
Ez az 5. H2 bizonyságtétel rendezvényünk, és ez az első alkalom, hogy fedett helyet kellett keresnünk, mert egésznapos esőt mond a meteorológia, és tapasztaljuk is, hogy így van, hogyha kimegyünk innen a fedett sportcsarnokból, Én hálát adok az úrnak, hogy amikor ide Felső Zsolcára terveztük ezt az eseményt, ide a sportcsarnok mellé, ki a zöldbe, a futballpálya mellé, akkor adódott ez a lehetőség, hogy esős időben ide be tudunk jönni, ebbe a nagyon szép sportcsarnokba.
Egyházkormányzás és gyülekezetépítés a múltban.
Az egész konferenciának ugye az egyik fókusza a gyülekezetépítés, és a gyülekezetépítésnek az egyik különösen fontos része a misszió, és én ezzel a két világháború közötti külmisszióval foglalkozok, illetve azzal, hogy különböző emberek hogyan kerültek ki Magyarországról, a református egyház megbízásából, vagy reformátusként külföldre, és milyen szolgálatot végeztek. És az előadásom témája Cseszkó Gyula volt, aki 1931-ben megy ki Holland-Indiákra, Jáva szigetére először, majd később a Szangír szigetekre, ahol ő orvos misszionáriusként dolgozik egy holland református missziós társaság megbízásából.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk!
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. Történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. 13 éve szól magyarul is Beregszász egyik legismertebb rádiója, Pulzus Rádió. Az FM 92.1-es frekvencián hallható rádió már a kárpátaljai magyar közösség mindennapjainak meghatározó hangjává vált, de a története jóval korábban kezdődött. A kezdetek egy online rádiózással és egy nagy álommal indultak, azzal a céllal, hogy Isten igéje és a magyar szó kilépjen a templom falai közül, és minél több emberhez eljusson Kárpátalján. A rádió földi sugárzású frekvenciáját 2012. decemberében nyert el, azóta pedig folyamatosan fejlődik, miközben megőrizte a közösségépítő és értékközvetítő szerepét. A 13. születésnap apropóján most a kezdetekről, a kihívásokról és az elmúlt évek legemlékezetesebb pillanatairól beszélgetünk a rádió ügyvezető igazgatójával, Barta Miklóssal.
2026-ot írunk, de amikor megnézzük a nagy falon a licenz engedélyünket, akkor láthatjuk, hogy a Pulzus Rádió 13-ban kapta meg a működési engedélyt első alkalommal, és ez most már a második időszakon is túl vagyunk, és most egy harmadik időszaknak az elejét próbáljuk szervezni. Visszatekintve az elmúlt 13 évre, mik azok a pontok, amire igazán nem büszke vagy, és amire úgy meghatározó élményként látod ezt az elmúlt években?
Egy kicsit hagy korrigáljam a bevezető szavaidat, igen, valóban 13 évesek lettünk. Annyit csak visszatekintve a múltba, hogy elméletileg a működési engedélyünket, amikor is 2012-ben, december 24-én rábólintottak a 6-ból 5 honatja a médiahatóságba, Kijevbe, ez pontosan emlékszem, 2012. december 24-én, esti órákban volt, körülbelül azon a napon körülbelül 210-20 valamennyi kérdést bírált el a médiahatóság, ukránul Nacionálna Rádó Ukrajiné, Kijevben. Személyesen sikerült akkor ott részt vennem. Szerintem ezt már körülbelül 13-szor vagy 14-szer, de lehet, hogy sok-sok más médiának
is nagyon megmaradt.
Többször elmondtam, igen. Óriási érzés fogott akkor el, nem beszélve az, hogy néhány kérdés válasz után, azt tudni kell, hogy ezeknél a döntéseknél élő egyenes adásban közvetítik, kimondottan a médiahatóság, hát kik, hanem ők, és végül is sikerült még néhány szót, úgymond magyarul is elmondanom, miután megállítottak, és azt mondták, hogy na, megértik, hogy én nagyon örülök, de most térjünk át inkább az állami nyelvre. Úgyhogy 2012. december 24-én történt meg, ami megtörtént velünk, és örülök annak, hogy most már, hát jól mondtad az előbb István, hogy hónap már 14. éve csináljuk, amit csinálunk. Ha kimondottan erről a 13 évről beszélnék, akkor úgy gondolom, hogy az a 2012-es, 2013-as év nagyon-nagyon meghatározta azt, hogy a mai nap itt ülhetek, itt ülhetünk, és úgy gondolom, hogy mint Beregszász, Kárpátalja és Ukrajna egyetlen kétnyelvű 24 órás média, ami napi szinten azt, amit felvállalt, mint már a korábbi években elmondtam, a mai napig tudjuk teljesíteni. Igen, most egy harmadik fél időn is, nem akarom még lelőni a poént, ha bár tudunk erről beszélni, és most egy kicsit úgy mindenféleképpen, amikor készültem és jöttem, úgy el szeretnék mondani egy-két dolgot, mert még egy hónapja ezelőtt, még a vasárnap istentisztelet után is voltak olyan gyülekezeti tagjaink, aki úgy megállítottak, és mondták, hogy Miklós, hát ne talán valami baj van a rádió körül, meg a működés, meg leszünk, nem leszünk, és a többi. Mindenkit meg szeretnék nyugtatni. Azért mondtam ezt a harmadik fél időt, mert valóban most már harmadik alkalommal sikerül licencet hosszabbítanunk, és büszkén ki tudom jelenteni azt, hogy sikerült megszerezni. Igaz, még a licenc nincs a kezünkben, mert azt tudni kell, hogy 2027. február hónapjaig van még a mai napra a működő licenzünk, de átmentünk, én úgy érzem, egy elég komoly, hát nevezzük vizsgálaton, nem vizsgálat, ez egy elméletileg egy soron lévő, szóval ez minden média, amikor lejár a licenz engedély, akkor mindenkinek egy próbál át kell menni, hál' Istennek sikeresen vettük ezt a próbát. Mint mindenkinél úgy gondolom, persze, természetesen voltak hibáink, voltak kérdések, de hál' Istennek ez úgy néz ki, hogy megoldódott, úgyhogy bátran merem mondani, hogy tovább Púzus Rádió 2027-ben is úgy néz ki, hogy folytatja működését. Ha visszatekintek erre a 13 évre, akkor úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon, mint maga a nevünkben is benne van az, hogy púzus. Ugye amikor az embernek a púzusát látjuk, az is egy nem egyenes Isten őriz, hanem ennek is van egyszer fent, egyszer lent. Én ezt a egyszer fent, egyszer lent úgy nevezném inkább, hogy voltak rengeteg megpróbáltatásunk, rengeteg olyan dolog, amit úgymond végig kellett vinnünk. Mondjuk ki azt is bátran, hogy azért egy tapasztalatban, kezdő tapasztalatban úgymond, ha a Sionkort veszem példának, akkor mondhatom nyugodtan azt, és ennek is, ezt is mindig elmondom, nagyon örülök annak, hogy amikor 2013. május 22-én, amikor megszólaltunk, és a műsor rácsunkkal úgymond próbáltuk kiszolgálni a kedves rádióhallgatókat, akkor nagyon örülök annak, hogy az első felhívásainkban nem az volt, hogy szerkesztőket, műsorvezetőket, hírszerkesztőket, riportereket keresünk, mert azért azt tudni kell, hogy az elején ezeket a szakmákat, ezeket a kollégákat megörököltük a Sion Rádiótól, és azért is mondtam, hogy a 2011-12-13-as év nagyon megalapozta, hiszen akkor kezdtünk stúdiót alakítani, akkor kezdtünk antennát építeni, akkor kezdtünk úgymond kialakítani azt a, hát én inkább azt mondom, azt a munkalégkört, amit a mai napra is viszünk továbbra is magunkkal. Természetesen sok-sok-sok-sok minden változott, és én most azt kellene, hogy mondjam, hogy a Covid időszak és a háború, ami nagyon-nagyon változtatott, de én úgy érzem, hogy 5 évvel ezelőtt is, az a 8 év is, az első 8 év, az is egy óriási nagy kihívás volt, mert azért mondjuk ki bátran, hogy akkor sem, kivált a mai nap sem, nem sok általam rádió szakmával rendelkezők, riporterek, műsorvezetők, zenei szerkesztők, rovatszerkesztők, mint ma sem, nem sokan sétálnak Beregszáz központján, vagyis magyarán meg kellett tanálni azokat az embereket, akikkel valóban el tudtuk ezt indítani, meg kellett tanálni azt a hang, azt a zenei, azt a megfelelő műsorácsot, amivel úgy gondolom, hogy a hallgatóknak a szívébe ott tudunk a mindennap is, ott tudunk lenni a mindennapban. Ez nagyon-nagyon nem egyszerű. És ami még fontos számomra az, hogy azért a köztudat, kezdve itt a vállalkozók, az állami intézmények, a kollégák, emeljük itt ki a Púzus Rádió stratégiai partnerét, az Európa Rádiót, Agnus Rádiót, Felvidék Rádiót, rengeteg olyan partnerünk volt, akivel kezdtük, és én úgy gondolom, hogy lehet, hogy most egy kicsit már erről sok mindenről, erről a partner kapcsolatról nem sok mindent tudunk beszélni, de a mai nap is vannak közös műsoraink, a mai nap is konzultálunk, beszélgetünk, és nagyon örülünk annak, hogy vannak olyan kérdések a mai napra is, amikor ezek általam felsorolt kollégákra tudunk számítani. Ugye tudni kell azt is, hogy egy rádiózás az óriási technikai parknak egy nagy, óriási nagy kihívás, ami megint csak rengeteg olyan dolgokba ütköztünk, amit nem biztos, hogy szakemberek, kollégák nélkül ezt a mai napra így össze lehetett volna állítani. Úgyhogy azt mondom, hogy nagyon nem egyszerű volt a kezdés, a mai nap is, de én úgy gondolom, hogy minden egyes vállalkozásban, ugye tudni kell azt, hogy ebben a nem egyszerű helyzetben azért ugyanúgy nem egyszerű bármilyen vállalkozásnak. Emberi erőforrás, anyagi kérdések, és a többi. Szóval rengeteg olyan kérdés, de, és lehet, hogy ezzel kellett volna kezdenem, könnyű, legalábbis egyszerűbb úgy dolgozni, amikor az embernek a háta mögött van egy csapat. Igen, ez a csapat évről évre változott. Nagyon örülök annak, hogy a Púzus Rádióban most körülbelül már több mint 6-7 éve nincs emberek elvándorlása, vagyis elméletileg ez a csapattal csináljuk már azért 6-7 éve.
A legnehezebb 6-7 év igazából, fontos meg.
Nem tudom, hogy sok mindenki el tudja ezt magáról mondani, de én ennek nagyon-nagyon örülök, és számomra is ez azért valamiről csak beszél.
Érdekes hasonlatot mondtál, hogy a rádiónak a neve az egyben, hát mondjuk azt, hogy az eddigi életszakaszát is meghatározza a Púzus, az emberi szívverés. Nekem egy másik hasonlat jutott eszembe. Ha azt mondod, 2012. december 24-e az a fogantatás időpontja, akkor 2013. május 22 az pedig az első hangadás, vagy mondhatnám az első felsírás. Ez a nap hogy maradt meg a te emlékeidben? Amikor először, tehát hogy már nem csak licencről beszélünk, már nem csak papírról, már nem csak elfogadott dokumentumokról, hanem valóban egy rádió készül, az, amit Púzus FM-nek nevezünk, az úgy megszólal.
Egyszer volt egy nagyon érdekes beszélgetésem, ha bár erről is már szerintem már nem egy kezemben tudnám megszámolni, és akkor arról beszélgettünk, hogy hát Miklós, erről szerintem egyszer egy könyvet kell lesz írni. Hát úgy gondolom, hogy ez is, ha egyszer valaki megéri azt a könyvet, akkor ez a kérdés, amit most feladtál, szerintem ez is bele fog kerülni. Egy délutáni nap volt, budapesti barátaink, kollégáink épp fent csüngtek a 30 vagy nem tudom én 20 valamennyi méteres antenna oszlopon. Annyi volt a még ebbe egy nagyon jó, hogy ők fel tudtak menni. Ugye tudni kell, hogy a rádiósok azok mindig, amikor antennát választanak, akkor mindig nagy hegyet, jó nagy magasra, stb. Hát ebben néhányszor csúnyán finoman fogalmazva meg is jártuk, mert azért tudni kell azt, hogy az, hogy van egy stúdió, az, hogy van egy műsor, még nekünk van még egy stratégiai nagyon fontos objektumunk, ez az antennánk. Válaszolva ismét csak a kérdésedre, azt tudom mondani, hogy el kell képzelni ezt antenna oszlopot, fent vannak az antenna kivitelező kollégák, ahogy illik szépen, munkasapka, csipőfogó, mit tudom én, csavarhúzó minden az oldalukon, és akkor feljöttek egy gépjármű, az a saját gépjárműkkel, és akkor még csak nem is gondoltunk ebben Zolival, hogy most mindjárt megszólal a rádió, és akkor mi csak vártuk, és akkor egyszer csak mondtak, hát ott van, állítsátok be az FM-et, a 92.1-et, és akkor ugye egymásra néztünk, nem tudom, hogy Zoli vagy én, oda mentünk, és akkor az ő gépjárművükbe megkerestük ezt a frekvenciát, a 92.1-et, és ez csak megszólalt. Hát egy délutáni sávunk ment, egy délutáni műsorunk ment, ugye azt tudni kell, hogy...
Szalisztó Robertál, igen, szerda volt.
Igen, és azt tudni kell, hogy egy délutáni sáv ment, tudni, igen, hogy online már akkor mi azért működtünk, és ment minden nap a rádió online, már jóval korábban, és amikor megszólalt, hát az valami olyan volt, először egy olyan érzés fogott el, hogy fel se fogva aztat, hogy hát most mi ezt itt ketten hallgatjuk. Most valami történt, ugye? Valami meg. És utána, amikor úgy kezdtük elfelengedni a fantáziánkat, plusz belevéve azt, hogy mi is volt a célunk evel a hatalmas nagy antennával, mi is volt a célunk az antenna rendszerrel, ami felkerült az oszlopra, a technikai kivitelezések, stb. Ezt úgy képzeljük el, hogy egy vasúti 3 tonnás, az egyik legkisebb vasúti vaskonténerbe voltak akkor a műszereink kisorakoztatva. Még egy érdekes történet most hirtelen eszembe jutott, ugye tudni kell, hogy ezeket a műszereket, ezeket hűteni kell, kivált nyáron, mert ugye ez a vaskonténer hamar felvezetik. Soha nem felejtem el, hogy vittem a szőlőközt, és hogy mentünk fel egyszer avval a szakemberrel, aki éppen légkondikat állított be, és nem értette, hogy minek kell a hegy legmagasabb tetejébe a szőlőközt egy vaskonténerbe éppen egy légkondit beüzemeltetni. De visszatérve a kérdésre, de elkezdtük rögtön egy kicsit ugye fantáziánkat elengedni, és akkor próbáltunk olyan embereket elérni, nem tudom, most hirtelen ezek jutnak eszembe, Beregszász természetesen, Jánosi, Kaszony, Csongor, Munkács, kezdeni hívni embereket és kérni arra, hogyha valaki autóban van, vagy mit tudom én éppen rádió mellett, akkor álljunk már erre a frekvenciára, mert ugye akkor tudni kell, hogy a kezdetén senki, sőt a mai napra se, senki nem tudná ezt pontosan leírni, hogy mit tudom, hogyha ráteszünk egy térképre egy körzőt, és akkor azt mondjuk, csinálunk egy kört ezzel a körzővel, hogy azt mondják, na, itt lehet hallgatni a rádiót. Rengeteg sok mindentől függ ez, kezdve, mit tudom én, természeti dolgoktól, technikai dolgoktól természetesen, de akkor egy olyan érzésem volt, amikor úgy jöttek úgy lassan a visszajelzések, hogy hoppá, hát akkor ez most nem csak itt erről a Fekete-hegynek a csúcsáról szól, hanem többen, és szerintem az volt az első pillanat, amikor az ember úgy átérezte, a licenz, a 2012-es december 24-i dátum, ez az, persze ez volt az első, de utána ez a pillanat volt, amikor az ember kezdte úgy megérezni azt, hogy a felelősségtudatot, hogy végül is mit is csinálunk, a minden egyes kiejtett szó, most akkor hogy, meg mint, meg merre, jó, sokan hallgatnak, és a többi. És lássad, hát ez a további években ez be is bizonyosodott. Mai napra nincs éppen a szerkesztőségünknek a falán kint ez a térkép, de ez is azt mondom, hogy ez valóban az én, hát most azt mondom, az én hibám. De akkor volt egy térkép kirakva, Kárpátalja térképe szerkesztőségünknek a falára, és erre a térképre napról napra, hétről hétre, hónapról hónapra felkerült több és több olyan kicsikek is, rajszeg, meg tű, meg minden, amikor jöttek a visszajelzések, ugye tudni kell, hogy annó még akkor 9 óra élő műsor csináltunk napi szinten, és mindig kértem a műsorvezetőket, ha voltak olyan betelefonálók is, mindig kértem, hogy kérdezzük már meg, hogy honnan telefonálnak, kik telefonálnak, stb. És amikor mindig jött egy-egy új település, akkor erre a térképre rákerült mindig egy gombos tű. Hál' Istennek nem kellett hozzá 13 év, hanem elég rövid idő alatt ez a térkép úgy nézett ki, mint egy sündisznó, ahon a sündisznónak a háta csak szélesedett. Egyszer volt még, emlékszek, akkor most konkrét nem emlékszek évre, dátumra, névre, de volt egy főkonzul is Beregszászban, aki Szolyváról jött éppen hazafelé, és azt mondta, hogy Miklós, mi jövünk Kijevből, és Szolyván hallgattuk a Pulzus Rádiót. Azt mondta, főkonzul úr, hát hogyha ott hallotta, akkor itt van egy gombos, hogy dugja bele abba a fizikális térképünkben. Úgyhogy ezek azok a pillanatok, ami, és még egy nagyon-nagyon fontos mondat, azok az évek, amit mondtam, hogy nagyon meghatározó volt. Ugye nekünk akkor, és nem azt mondanám, hogy most is, de akkor is rengeteg olyan kérdésekbe ütköztünk, hogy. Most mit tudom én, saját magunk ástunk árkot a villanyvezetéknek, saját erővel húztuk fel a szerkesztőséggel az antennát, kevertük a betont. Itt mindenféleképpen ki szerettem emelni Jakab Sándor mérnök úrnak a segítségét, aki megtervezte a Pulzus Rádió első antennáját, hogy fog ez kinézni, stb. Mi csak néztünk a fejünkből kifele, és amikor látok azt, hogy mit tudom én, hogy ez itt soha nem fog eldőlni, leesni, valami történik vele, de annyira jó megtervezte akkor Sanyi bácsi ezt az antennát, hogy hál' Istennek, nagyon-nagyon sokáig az első években legalábbis szolgálta a Pulzus Rádiót. Hál' Istennek azóta már azért átmentünk egy modernebb antennára, modernebb technikai parkra, úgyhogy ezek azok a pillanatok, ami úgy bennem van, és még egyszer azt mondom, hogy független ettől, ha nincs ez a csapat, aki ma is a hátam mögött van, és azért csinálja minden napját, én úgy gondolom, hogy enélkül lehet szerintem biztos, hogy nem ülnék itt, és nem hallgatnának a rádióhallgatók most ezt a műsort. Természetesen a kollégáknak elsősorban, de a rádióhallgatóknak is meg szeretném köszönni ezt a csodálatos 13 évet. Én úgy gondolom, hogy nélkülük nem jött volna ez létre, és természetesen megint csak mindig ebben kellett volna kezdeni, természetesen a Beregszázi Református Egyház gyülekezetének, Tarackközi Ferenc személyébe, vezető lelkipásztor személyébe, és köszönjük a mindennapi támogatást, és valóban annak örülök, hogy a Púzus Rádió meg tudott maradni úgy, hogy nem politikai párt, semmilyen vállalkozási, nem tudom én, szellemű emberek segítségével, hanem valóban a Jóisten és a Beregszázi Református Egyház gyülekezete segítségével a mai napra 13 éve tudjuk csinálni, amit csinálunk.
13 éves lett a Púlzus Rádió. Ebből az alkalomból a rádió ügyvezető igazgatójával, Barta Miklóssal beszélgettünk.
Follow Jesus, not the crowd. Be light wherever it looks dark, and love where hate is loud. Make every day's ambition be to make my Father proud. Yeah, that's my why. Greet every day with gratitude. Be humble and be kind. See the path in front of you and leave the past behind. Between grudges and forgiveness, choose forgiveness every time. Yeah, that's my why. Knowing my Jesus and making him known. Following him where he calls me to go. And running this race, knowing I'm running home. Every day of my life, that's my why. I'm fixing my eyes on a heavenly prize. So if anyone asks, yeah, that's my why. That's my why. Lay my life down for my family, but always stand up for my faith. Let my actions speak louder than the words I say. The reasons why I live my life come down to just this one. To look into my Father's eyes and hear him say, well done. Yeah, that's my why.
Történik a Kárpát-medencében. Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Az anyaország. A református értékek bemutatása és az evangélium megszólító ereje állt a középpontban Felső Zsolcán, ahol immár 5. alkalommal rendezték meg a H2Ő az életvize evangelizációs programot. A tiszáni neni református egyházkerület és a helyi gyülekezetek kezdeményezése ezúttal az esős idő miatt a rendezvények házába költözött. A délután során közös éneklés, igehirdetés, bizonságtételek, játékok és közösségi programok várták a résztvevők. Az alkalmon elsőként Vadnai Zoltánt, a tiszáninneni református egyházkerület missziói tanácsosát kérdezte Hornyák Zoltán.
Ne itt vagyunk Felső Zsoltán a H2 rendezvényén, be kellett költözni a sportcsarnokba.
Ez az 5. H2 bizonyságtétel rendezvényünk, és ez az első alkalom, hogy fedett helyet kellett keresnünk, mert egésznapos esőt mond a meteorológia, és tapasztaljuk is, hogy így van, hogyha kimegyünk innen a fedett sportcsarnokból. Én hálát adok az Úrnak, hogy amikor ide Felső Zsolcára terveztük ezt az eseményt, ide a sportcsarnok mellé, ki a zöldbe, a futballpálya mellé, akkor adódott ez a lehetőség, hogy esős időben ide be tudunk jönni, ebbe a nagyon szép sportcsarnokba, és itt készülünk erre a rendezvényre.
Ilyenkor borul minden a szervezést, hogyha tekintjük, vagy azért lehetett erre már számítani?
Körülbelül egy héttel ezelőtt derült ki, hogy nem lesz hozzánk az időjárás túl baráti, és tartottuk az AB verziót napirenden, és így kerültünk ide be a sportcsarnokba, amikor láttuk, hogy esni fog. Úgyhogy nagy átszervezést azért nem igényel, mert persze kint a szabadba kényelmesebb lett volna, itt egy kicsit zsúfoltabban vagyunk, de minden programelem, amit terveztünk, az ugyanúgy megvalósul bent is.
Na akkor milyen programok lesznek?
Ez egy bizonyságtétel az Úr Jézusról, ez a napnak ez a központi témája. És a színpad élni fog egész délután, és én azt gondolom, hogy minden erről beszél. Ha fellépnek majd itt a helyi református általános iskolának a diákjai, az arnóti óvodások, a zeneiskolások, a Csomasz itteni tagintézménynek a tanulói, ők mindannyian református intézményben tanulnak, és hozzák magukkal azt a lelkületet is, és mindazt a tudást és értéket, amit itt elsajátítanak. De lesz a színpadon bizonyságtétel, egy sárospataki teológus Halasi Botond tesz majd bizonyságot, aztán igehirdetés lesz a csúcspontja a délutánnak, Fejér Zoltán, a sárospataki gimnáziumnak az intézményi lelkésze hirdeti majd az igét. Itt lesz velünk a For the King együttes, aki a dicsőítést végzi majd ezen a délutánon, de nyilván egyházkerületünk vezetői, illetve egyházmegyénk vezetője, Esperes úr is megszólal és köszönti majd a résztvevőket, illetve a helyi lelkipásztor, Alexa Gábor, úgyhogy széles a skála, amivel a színpadon találkozhatunk. És kísérő rendezvények is vannak, hiszen a gyerekekre is gondoltunk, ugrálóvárakkal, mászófallal, amit sikerült itt bent is szépen berendezni és felállítani ezeket. De itt vannak keresztény közösségeknek a termékei, Abaújvári Manufaktúra, itt van közöttünk a Paraklétosz könyvkiadó, itt vannak bemutatkozó standjaik az intézményeinknek, tehát a Kazinci Református Iskola és Óvodának, a Zeneiskolának, a helyi gyülekezetnek, az asszonyok rengeteg süteménnyel készültek, úgyhogy a kínálat is meg lesz ebből a szempontból. De sorolhatnám még kézműves foglalkozása a gyerekeknek, Herceg Marika állandó vendégünk a H2Ön, aki természetes anyagokat használva csodálatos kézműves dolgokat készít a gyerekekkel és felnőttekkel is, mert ők is szeretik. De lehet mézet vásárolni, hoztuk a Reforrás legújabb számát, a kis ajándéktárgyakat készítettünk, úgyhogy reménység szerint gazdag délután lesz majd.
Ez az 5. a cél. Az változatlan azóta is, mióta elindult ez a sorozat?
Igen, tulajdonképpen változatlan, hiszen Jézus Krisztus tegnap és ma is mindörökké ugyanaz, és őt hirdetjük, és járunk városról városra. Ez az 5. helyszínünk, ahogy említettem. A célja az a rendezvénynek, hogy hogy a zárt tereinkből, templomból, gyülekezeti teremből, iskolai falakon kívül legyünk, kilépjünk onnan, és hirdessük a nyílt téren, a városok nyílt területein, ha csak az idő, mint most be nem szorít minket a sportcsarnokba, de hát nyitottak vagyunk, és várunk minden érdeklődőt, hirdessük őt, aki megváltott bennünket, és ez a csodálatos üzenet ennek a napnak.
És másik egy kérdés, hogy Felső Zsolcára esett a választás?
Általában a helyszínek, úgy választunk helyszíneket, hogy legyen a református intézmény, iskola, óvoda ezen a helyszínen, mert szeretnénk azt a sokszínűséget megmutatni, amit a gyerekek is adnak nekünk, a református közösségnek. És hát azt is gondoljuk, hogy akik ilyen intézménybe járnak, nem minden család kapcsolódik szoros szállal a helyi gyülekezethez, és szeretnénk ezt a szállat erősíteni, mert ilyenkor eljönnek a gyerekek, elkísérik őket a szülők, nagyszülők, és így szeretnénk őket is megszólítani, illetve akik már kapcsolatban vannak az Úrral és a gyülekezettel, őket pedig erősíteni ebben.
Alexa Gábor, lelkipásztor úrral találkozok itt a H2 rendezvényen. Hát ez itt most önöknél valósul meg ez a rendezvény. Milyen érzések kavarognak önben?
Egy nagy-nagy megtiszteltetésnek vettük azt, hogy az egyházkerület bennünket választott ki ezen az éven a H2 ő helyszínének, hiszen hát azt gondolom, hogy egy szép küldetés, megélés lehet ebből minden református gyülekezet számára, és minden református intézmény számára, hogy felmutassuk az emberek előtt a reformátusságunkból fakadó értékeinket, hogy mik azok, amik számunkra jelentőséggel bírnak, amik fontos dolgok, és hát bizonyságot tegyünk úgymond a hitünkről, Jézus Krisztusba vetett reménységünkről, és hát egy nagy ajándék az, hogy így a gyülekezetünk is megjelenhet ezen az alkalommal, az iskola is, a Varnóti tagovodája is az iskolánknak, és hát sokan érkeztek ide hozzánk, könyvvárus, kézművesek, stb. És úgy látom, hogy sikeres lesz a rendezvény, annak ellenére, hogy egy nagyon-nagyon esős időszakot fogtunk ki erre a hétre, nagy szükség volt arra, hogy a H2O az fentről is jöjjön az életvizeként a számunkra, és hát így bízunk abban, hogy Jézus Krisztus is jön közénk az ő lelke által ezen a mai napon.
Nagy tiszteletű úr, miért fontos egy ilyen rendezvény?
Azt gondolom azért fontos, mert talán, hogyha többségében még olyanok is vesznek részt rajta, akik egyébként is valószínűleg valamilyen szálon kötődhetnek a gyülekezethez, de mindig érünk el olyan újabb és újabb embereket, akik talán eddig bele se gondoltak abba, hogy milyen érték maga a református egyház, milyen értékek azok, amiket őriz, amiket tovább tud adni, és talán valakinek lehet ez a mai alkalom lesz az, hogy elindít a szívében egy olyan mozdulást, hogy kitárja az ajtót Jézus Krisztus előtt, aki ott zörget mindannyiunk szívének ajtaján.
Közösségépítés az fontos itt önöknél is?
Nagyon fontos, és hát igyekeztünk arra, hogy a gyülekezetünk közösségét is összefogjuk ezen a mai napon, hiszen hát az asszony testvérek, ők bőszen sütöttek, főztek, aztán készültünk egy olyan asztalal, ahol kis kvízt lehet kitölteni, vagy éppen a református címet lehet kirakóból kirakni, és hát igazából a gyülekezet tagjai is összefogtak azért, hogy sikeres legyen ez a mai nap.
Ha mindennapokat nézzük, akkor akár az alsó, akár a Felső Zsolcai gyülekezet mennyire aktív?
Azt gondolom, hogy aktív. Bár hát ezt így saját magunk, nehezen tudjuk magunkról megállapítani, mert mi csak éljük az életünket a mindennapok során, de azt gondolom, hogy egy aktív gyülekezet vagyunk, és egy fiatalos gyülekezet, itt a Felső Zsolcai gyülekezet, hiszen hát a mi közösségünk az viszonylag későn alakult meg, egy kis imaház épült itt 1957-ben, egészen megdöbbentő az évszám, hogy itt az 56-os forradalom után a kommunizmus legsötétebb időszakában az, és mégis egy kis imaház felépülhetett a reformátusság számára, ami aztán az évek során folyamatosan bővült, és ma már teljesen templomi jelleget öltött, és a gyülekezetünk lélekszáma is folyamatosan növekszik, hála Istennek. azon kevés települések közé tartozunk, akik a két legutolsó népszámlálás során, amikor még ugye meg volt kérdezve a felekezeti hovatartozás, tudjuk, hogy a legutolsó volt az ilyen alkalom, itt nálunk nem fogyott a reformátusság a településen, hanem is sokkal egy 40 fővel, de többen vallották magukat reformátusnak, mint az azt megelőző népszámlálás során.
Visszatérve a mai eseményhez, köszöntőjében mire fogja felhívni a figyelmet?
Hát arra szeretném felhívni a figyelmet, ami a gyülekezetünk elmondata, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, és hogy egy olyan világban, ahol sok minden változik körülöttünk, folyamatosan újabb és újabb dolgok vesznek körül bennünket, akár a technikában, akár technológiában, politikában, bármilyen terét nézzük az életünknek, egy nagyon változó világban élünk, mégis van számunkra egy egészen biztos kapaszkodó pont, és mi őt szeretnénk hirdetni, őt szeretnénk felmutatni mindenki számára, ezt a biztos pontot, hát ha valaki meg akarja találni.
Barna Sándor püspök úrral futottam itt össze a teremben. Püspök úr köszöntőt fog mondani. Mi lesz a fő iránymutatás?
Ez a sajátos helyzet, amiben ma vagyunk. Ez a H2Ö, az életvize, közösségi lelki alkalmunk általában szabadtéren van, mindig szabadtéren szerveztük meg. De most vagyunk olyan helyszínen egyébként, ahol egyébként lehet B-terv. Tehát be tudtunk jönni. Vegyük ezt észre, mert Isten úgy gondolta, hogy még hitelesebbé teszi az Életvize Fesztivált, és a meteorológia majd szemléltető eszközt is nyújt, úgyhogy vegyük észre ezt a körülményt, és azt is, hogy hát mi tervezünk, de jön egy fordulat, jön egy eső, és akkor kiderül, hogy nem mi irányítunk. Viszont az a tény, hogy minket ide beszorít az eső, az nem jelenti azt, hogy Isten ne tudna szabadon munkálkodni, nem a körülmény nézi, hanem az emberi szívet. Hogy hiszük, hogy ma is azt keresi itt, akit megszólíthat.
Püspök úr, mennyire ünnep egy ilyen nap? Lehet-e így felfogni?
Mindenképpen én magamban ilyen fesztiválnak szoktam ezt nevezni, lehet, hogy nem mindenben felel meg ennek a szónak, de kilépünk a templom falai közül, tesszük azt, amit Jézus mondott, hogy elmegyünk, és megszólítjuk azt, aki itt van, aki esetleg csak az eső miatt jött be, aki keres, aki már hitben él, mindenkit.
Ez az ötödik H2, van ennek hozadéka? Tehát lehet mérni ezt valahogy, hogy sikerül bevonzani az egyházba újabb és újabb embereket? Vagy megerősítik hitében azokat, akik már benne is vannak?
Én a magam gyülekezetében olyannal találkoztam, akit megerősített, aki attól kezdve szorosabb szállal kötődött a gyülekezetünkhöz. Aktívabb résztvevője lett a gyülekezet életének. Én ezt tapasztaltam, egyébként pedig nem indítottunk semmilyen mérést, hogy valami ilyen visszacsatolása legyen. Sokszor egy vetés csak később érik be, tehát ezt mi nem tudhatjuk pontosan, hogy az, amit most vetünk, az lehet, hogy nem azonnal látjuk annak a termését, gyümölcsét, hanem csak később. Tehát, hogyha esetleg egyháztól távolabb élő számára egy ilyen pozitív impulzust kap, hogy mégsem vagyunk ilyen idegen test ebben a világban, mégsem vagyunk a holdról, akkor talán az is elindít valamit. Hát ez nem biztos, hogy elég a vetéshez, de úgy gondolom elindít valamit.
Ötödik alkalommal rendezték meg a H2Ö az Életvize evangelizációs programot, erről készült összeállításunkat hallhatták.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Forsaken, that you gave up the chase. I went to the reaches to try and ease the ache. Turned my back on the one who kept calling my name. He kept calling my name. Didn't matter where I was at, you just kept calling. Back to my home, back to my father.
I'm drowning in questions when I've lost the path. Your love is the answer as you're calling me back, back to the table, back to my home, back to my father who never lets go. Whatever I'm facing, I know what to do. With my arms wide open, I'm running back to you. I'm running back to you. It doesn't gone when your arms cannot pull me back again.
Történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Erdély. Az egyházkormányzás és a gyülekezetépítés állt a 11. egyháztörténeti konferencia középpontjában, amelynek idei témáját Makkai Sándor személyéhez kapcsolták, akit 100 évvel ezelőtt választottak püspökké. A konferenciát május 12-én szervezte meg a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet egyháztörténeti tanszéke az intézmény épületében. A rendezvényről Ősz Sándor előd adjunktussal a konferencia szervezőjével beszélgettünk. Ezt követően Pusztai Gábor a Debreceni Egyetem néderlandisztika tanszékének egyetemi docense, a Holland-Magyar Kapcsolatok Kutatócsoport vezetője röviden ismertette előadását, amelyben Cseszkó Gyula orvos a holland indiákon végzett missziói szolgálatát tárgyalta. A riporter Pilbák Kincső.
A 11. egyháztörténeti konferencia idei központi témája az egyházkormányzás és a gyülekezetépítés volt, Makkai Sándor püspökké választásának 100. évfordulójához kapcsolódva. A május 12-én tartott konferenciáról Ősz Sándor előd szervezővel beszélgettünk.
A konferenciát pontosan ezelőtt 10 évvel hívta életre Kolumbán Vilmos, aki akkor az egyháztörténet tanára, professzora volt itt a teológián. Az elsődleges cél az volt, hogy az Erdélyben kutató egyháztörténészeket fogjuk összetalálkozzanak. Utána viszont nagyon hamar, egy-két év után a konferencia kinőtte magát, és a Kárpát-medencei egyháztörténettel foglalkozóknak lett a seregszemléje. Még van ennek egy párhuzamos eseménye, a hitkonferencia Budapesten novemberben. Néhány éve viszont az is szükségessé vált, vagy tulajdonképpen ez 2022-ben az Enyedi Kollégium jubileumán vetődött fel, hogy adjunk egy témát neki. Soha nem korlátozzuk be, mindig mindenkit szívesen látunk, aki egyház történettel foglalkozik, kezdve a 16. századtól egészen a közelmúltig, viszont azóta mindig van egy kiemelt témája a konferenciának, általában valamilyen évfordulóhoz kapcsolódva. Mivel idén ünnepeljük Makkai Sándor püspökké választásának a 100. évfordulóját, akkor idén Makkai Sándor az egyik fő téma, vagy a konferenciának a fő témája, éppen ezért az egyházkormányzás és gyülekezetépítés a múltban címet választottuk, ugyanis Makkai Sándor püspöki szolgálatában nagyon fontos volt, hogy az egyházkormányzás mellett a püspök a gyülekezetépítő munkának serkentője, elöljárója legyen, így ő van idén a központban, lesz egy szinte teljes napot átfogó makkai szekció. Az idei konferencia éppen a Makkai Sándor hívószóra való tekintettel picit bővebbre is sikerült, általában 30 körüli előadónk van, idén 41 előadónk jelentkezett be, így 3 szekcióban működik a konferencia, van egy túlnyomó részt makkai szekció, van egy jelenkoros szekció, és a legbővebb a koraújkoros szekció, tulajdonképpen 16. századtól el a 19. század elejéig. Lesz egy külön könyvtörténész szekció, mert hát különösen Erdélyben és Kelet-Magyarországon az utóbbi időben a könyvtörténeti kutatások is felfutottak, és hát az utánpótlásról se feledkeztünk meg, lesz a konferencián egy diák szekció, ahol a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet hallgatói, fiatal, egészen rügyező, bimbózó kutatók mutatják be a legújabb kutatásaikat, ismereteiket, általában szakdolgozathoz vagy valamelyik más kutatási programhoz kapcsolódó munkájukat.
Pusztai Gábor, a Debreceni Egyetem néderlandisztikai tanszékének egyetemi docense, a Holland-Magyar Kapcsolatok Kutatócsoport vezetője Cseszkó Gyula missziói munkáját és annak hatását mutatta be.
Az előadásomnak a címe a Holland missziót szolgálatában Cseszkó Gyula a Holland-Indiákon. Az egész konferenciának ugye az egyik fókusza a gyülekezetépítés, és a gyülekezetépítésnek az egyik különösen fontos része a misszió, és én ezzel a két világháború közötti külmisszióval foglalkozok, illetve azzal, hogy különböző emberek hogyan kerültek ki Magyarországról, a református egyház megbízásából, vagy reformátusként külföldre, és milyen szolgálatot végeztek. És az előadásom témája Cseszkó Gyula volt, aki 1931-ben megy ki a Holland-Indiákra, Jáva szigetére először, majd később a Szangír szigetekre, ahol ő orvos misszionáriusként dolgozik egy holland református missziós társaság megbízásából. Ő itt végzi a munkáját egészen a II. Világháborúig, amikor ugye 1942-ben a japánok megszállják a Holland-Indiákat. Ekkor még a megszállás kezdetén még nem internálják Cseszkó Gyulát, mert magyar állampolgár, és ezért ő ellentétben a szövetséges államok állampolgáraival nem kell, hogy táborba menjen. Ő folytathatja a munkáját, de amikor a japánok észreveszik, hogy ő gyógyszercsempész be a hadifogoly táborba, hogy segítsen az angol, amerikai és holland foglyokon, akkor Cseszkó Gyulát is internálják, és egy ilyen japán internáló táborban hal meg 1945. januárjában. Egy bombázás során egyébként az amerikaiak bombázzák a japán létesítményeket. Ebben a bombázásban megsérült Cseszkó Gyula is, és akkor ő ezekben a sérülésekben hal bele. A felesége, Hadadi Emma, aki marad Tahunán, ahol ez a missziós kórház van, őt pedig 1945. augusztusában azzal vádolják meg, hogy összejátszik a szövetségesekkel, kémkedik a szövetségeseknek, japánok letartóztatják, és a japán titkosrendőrség, a Kempeitai megkínozza, végül kivégzik 16 másik helyi vezetővel együtt, ami azt jelenti, hogy az utcán nyilvánosan lefejezik őket a japánok. És a 4 gyermekük egyébként, a cseszkó házaspárnak van 4 gyermeke, akik egyébként mind a Holland-Indiákon születtek, őket egy benszülött ápolónő veszi gondozásba, és egy kis szigeten élnek, ahonnan egy közös akcióval a szövetségesek, tehát egy angol-amerikai-holland akcióval kihozzák onnan ezeket a gyerekeket, és akkor először Ausztráliába kerülnek, majd Hollandiába, nevelőszülőkhöz kerülnek, és akkor ott nevelik fel őket. De felnőtt korukban gyakorlatilag ezek a gyerekek mind emigrálnak tengerentúra, Ausztráliába, illetve Kanadába. élnek ők és a leszármazottaik, illetve ők már nem, mert a gyerekek közül már senki sem él. A legfiatalabb az tavaly halt meg. Azoknak a gyerekei, azok még élnek, cseszkó gyerekek. Az előadásom gyakorlatilag ezt akarta bemutatni, hogy a külmisszióban milyen munkát végeztek és milyen sorsok vannak, hogyan szól közbe a történelem egy-egy missziós elhivatottságú embernek az életébe, és hogyan vált gyakorlatilag maga, tehát az életpályát, azt hogyan befolyásolja a történelem menete, ember tervez, Isten végez, gyakorlatilag ez volt az előadásnak a lényege.
Az egyházkormányzás és a gyülekezetépítés állt a 11. egyháztörténeti konferencia középpontjában. Erről készült összeállításunkat hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
Határtalan.